Látjátok, tényleg egy picit ilyenkor gondba vagyok, érzékelem a meleget, nem szabadkozni szeretnék, de tudom, hogy ilyenkor különösen véges a befogadó képessége az agynak, meg azt is érzékelem, hogy amit gondoltam, hogy ma beszélünk róla, az önmel legtöbbetek számára azt gondolom, hogy olyan, amire azt mondjuk, hogy túl vagyunk rajta. Legalábbis úgy azon, ami a kezdeteket jelzi, a megtérésről. Tudom, hogy meghökkentő téma egy hívőkkel teli gyülekezetben erről egyáltalán beszélni. Nem titkolom, hogy ebben azért az is benne volt, hogy volt olyan lehetőség, hogy olyanok is eljönnek, akiknek esetleg ez még nagyon aktuális téma, de aztán végül is arra jutottam, hogy mindentől függetlenül még mindig nem tudunk eleget, én sem tudok még eleget róla. Jó, akkor egy picit erről. Mi úgy nevekedtünk, hogy amikor elkezdtük az egész utat még anno a gyülekezetben, akkor az első, ami biztos, hogy a figyelmünkbe ajánlottak, az a Máté evangéliumának a harmadik része volt. Aki ott nőtt föl, arra emlékszik, úgyhogy néhány verset olvasnék belőle, aztán utána majd egy másik evangéliumból is, de most akkor legyen ez a Máté evangélium a harmadik részéből. És ne lepődjetek meg, én annyira ezen nőttem föl, hogy most elővettem az ókáról itt, és azzal a nyelvezettel fogom fölolvasni, ahogy én azt megszoktam. Azokban a napokban pedig eljöve keresztelő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában, és ezt mondja vala: térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Mert ez az, akiről Ézsaiás próféta szólott, ezt mondván kiáltó szó a pusztában: készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényét. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszörből vala, és bőről vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz. Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea, és a Jordánnak egész környéke, és megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tévén az ő bűneikről. Mikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, mondanékik: mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától meneküljetek. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket, és ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett, azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, ő szent lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Akinek szórólapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, s az ő gabonáját csűrbe takarja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. 12 vers. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, valóban ismered a korlátainkat, mi is ismerjük azt. Annyira nem, mint te, de tudjuk, hogy gyenge a test, tudjuk, hogy fáradtak vagyunk gyakran, nehezen figyelünk egymásra is, meg az igére is, úgyhogy kérünk téged, segítsél. Segítsél, hogy tudjunk veled lenni, tudjunk rád figyelni, engedhessük azt, hogy a te szent lelked mégis tápláljon bennünket minden erőtlenségünk ellenére. Szeretnélek kérni, hogy segítsél, hogy egyszerűen fogalmazhassak, ami nekem sosem egyszerű, de szeretném, olyan jó volna, hogyha nem a szavak állnának az útjába annak, hogy a te szent lelked kijelenthesse magát. Kérünk, légy velünk, és kérünk, hogy áld meg az együttlétet. Szeretnénk hálát adni Martináért, Mátéért és a kis Matyiért, hogy egészségben megszülethetett, és szeretnénk kérni, hogy ahogyan te voltál az úton eddig is velük, úgy légy ezután is ő velük, vigyázzál rájuk, neveld őket, és add, hogy ők szintén a te dicsőségedre nevelhess egy kisfiúkat. Könyörgünk Enikőért és a lányokért, hogy mi a megoldás ilyen helyzetben, amikor elszakítva kell a szülőktől nőni a gyerekeknek, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy van-e elég bölcs ember ezen a országban, vagy ebben a városban, aki erre választ tudna adni. De olyan jó tudni, hogy valóban úgy van, hogy a nagylány mondta, hogy te mindenütt ott vagy, és te oltalmat kiterjed rájuk, az Isten velünk van, akkor is, hogyha mi még sokszor csak a habokat látjuk. Őrizd őket, takard be őket, oltalmazd őket, adjál bölcsességet a környezetnek, hogy a javukra munkálkodjanak, és ne a kárukra, és kötözd meg az ördögöt, aki mindig tör, zúz, rabol, segítsél édesanyjának, hogy megszabadulhasson a szenvedélytől, segítsél az édesapának, hogy megszabadulhasson az őt kötöző erőtlenségektől, hogy tudjon aludni rendesen és kipihent lehessen. Könyörgünk értük, hogy hozz rendbe ennek a családnak az életét. Biztos vannak nagyon sokan, akik nincsenek a szemünk előtt, nem látjuk a gondokat, de kérünk, hogy külön-külön, amikor a szívünkre helyezel egy-egy családot, egy-egy embert, hát hogy hűségesen könyöröghessünk egymásért. Segítsél, hogy betölthessük a hivatásunkat ezen a földön, hogy szolgáljunk egymásnak, és éljünk a te dicsőségedre. Amen. Szerintem egyikötök se fog meglepődni, hogyha azt mondom, hogy a következő, amit még szeretnék felolvasni, az a János evangéliumának a harmadik része, az eleje. És tényleg szeretném egy picit összekötni a kettőt egymással. Sőt, az előtte levő rész utolsó három versét is olvasnám. 23. vers a másodikból. Amint pedig Jeruzsálembe vala húsvétkor az ünnepen, sokan hívének az ő nevében, látván az ő jeleit, amelyeket cselekszik vala. Maga azonban Jézus nem bízza vala magát reájuk, amiatt, hogy ő ismeri mindnyájukat, és mivel hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben. Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere, ez jöve Jézushoz éjjel, és mondta néki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus, és mondta néki, bizony-bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondta néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember habén? Vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor is születhetik-e? Felele Jézus, bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jöjj és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Felele Nikodémus, és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Felele Jézus, és mondta néki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony, mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha mennyeiekről szólok néktek? Eddig szeretem. Van a szívja, Csudi! Nem ülsz ide előre? Nem? Ahol jól esik, csak van hely. No. Én valószínűleg még nagyon sokat fogok foglalkozni ezzel, és nagyon remélem csak, hogy nem fogjátok a idők alatt ezt megunni. miért foglalkoztak? Talán azért, mert annyira bánt, hogy végletekben élünk. Úgy értem ezt a végletekben élünk, hogy minthogyha ketté osztályozódott volna a keresztény társadalom a megtérést illetően is. Tehát igazából már az első lépéstől kezdve ketté osztályozódott volna, és minthogyha hangsúlyokban vagy van egy ilyen nagyon törvénykező hangsúly, amelyik a megtérést úgy éli meg, hogy tökéletessé kell válni a megtérésben. És aztán van egy másik véglet, amelyik egyáltalán nem helyez semmilyen hangsúlyt a megtérésre, vagy pedig ha helyez, akkor sokkal inkább csak egy intellektuális hangsúlyt helyez a megtérésre, egyfajta döntést arról, hogy döntöttem, hogy az Istennel fogok járni. Kérdésekben fogok fogalmazni inkább, mert azt szeretném, hogyha ha vannak, előjönnek gondolatok most, vagy a utána következő beszélgetésben, vagy akár máskor, akkor ne állítások legyenek, hanem sokkal inkább kérdések, amiket meg lehet beszélni. Egy biztos, hogy amikor föllép ezzel az üzenettel János, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, akkor ez az akkori hallgató közönség számára mintha többet jelentett volna, mint a mai hallgató közönség számára. Nem tudom, hogy hogy érte el. Nem tudom, hogy mi volt az üzenetben még ezen kívül, a nagyon sommás gondolaton kívül. Ugye ma úgy fordítják leginkább, a térjetek új felismerésre, forduljatok meg és lássátok meg azt, hogy ki az Isten és ki vagytok ti. Szóval nem tudom, hogy mi minden volt ebben, de úgy tűnik, hogy megmozgatta az embereket. Csia fordítás azt mondja, hogy tódultak hozzá az emberek Jeruzsálemből, a Judeából és az összes környékbeli városból, tódultak hozzá az emberek. Valahol, mintha erre a gondolatra éhség lett volna, ami pedig önmagában hát nem egy nagyon pozitívista felszólítás, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Valamikor Jézus születése környékén van egy-két ember, akiről azt olvassuk, hogy várták a mennyeknek, az Istennek az országát. De inkább szorvány jelenségnek értékeljük mi, amikor olvasok Lukács, mintsem, hogy ez lett volna az általános. És íme itt van valami, ami elindul, és aztán amikor elindul, elkezd elharapózni, és szinte egy irányzatot teremt. Annyira irányzatot teremt, hogy a politikai vezetésnek számolni kell vele. És majd visszatérünk rá, de amikor kimennek hozzá a farizeusok és a szadduceusok, hogy megkeresztelkedjenek ő általa, akkor valahol érezzük, hogy ami mögötte van, az nem sokkal több, mint hogy szeretnék a saját közkedveltségüket még fokozni azzal, hogy a néppel együtt mozdulnak, hogy valami olyan dolgot tesznek, ami abban az időben inkább pozitív megítélés alá esik, mint sem negatív megítélés alá esik. De mégis maga az, hogy térjetek meg, az egy nagyon sarkos kijelentés. És talán egyetlen egy dolgot tudunk még meg, amit későbbi szavakban megfogalmaz János, az az, hogy éppen a farizeusoknak és a szadduceusoknak mondja, hogy ne gondoljatok arra, hogy egy ilyen látszat cselekedettel elkerülhetitek az Istennek a haragját, ami vár rátok. Ingyen meg se gondoljátok, mondja ez a gyönyörű régi károli szöveg, hogy ezt meg lehet tenni, hogy valaki a közkedveltsége növelésének az érdekében bármilyen, akár politikai, akár keresztény divat irányzat okán részt vesz valami olyan eseményben, amiben nincs ott a szíve, és sosem értette meg, hogy miről szól. És aztán valami olyasmit olvasunk ott még az elején, hogy akik kimentek hozzá, azok vallást tettek a bűneikről, és ő pedig megkeresztelte őket. Egy dolog mindenképpen érdekes, amikor ezeket a szavakat olvassuk, hogy azt érzékeljük, hogy a megtéréssel együtt járt a bűnnek a fölismerése. együtt járt valami olyan, amit mondjuk délelőtt beszéltemgettem Ricsivel, mert nálunk volt, és kicsit többet beszélgettünk az ő megtéréséről. És olyan dolgokat mondott, amik annyira természetesen illeszkednek ebbe a menetbe, hogy amikor az ember valamilyen felismerésre jut, akkor ezzel együtt elönti a szégyen, elönti a bűntudat. Nem maradandóan, úgy értem, a nem maradandóan, hogy nem azért önti el, hogy utána hetekig, hónapokig, évekig gyötörje magát a bűntudatával, mert utána a következő mozdulat, hogy odafordul az Istenhez, és kéri az Istent, hogy bocsássa meg neki, amit elrontott, és ebben az új fölismerésben egyszerre van együtt jelen az, hogy megfordulok, és egyszerre van együtt jelen, hogy de igen, határozottan állást foglalok azzal szemben, ami a múltban voltam, és amit a múltban tettem. Nem ismerem a kereszténységet, ezt őszintén bevallom. Úgy értem a nem ismeremet, hogy nincsen nagy rálátásom, inkább csak ilyen bevillanások vannak arról, hogy ma milyen módon jöhetnek a kérdések föl. És akinek ebben több tapasztalat van, remélem, hogy majd meg fogja osztani, hogy vajon csak én érzem úgy, vagy én tartok attól, hogy lehet, hogy nem vagyunk már farizeusok, meg szadduceusok, de bizony hajlamos az ember egy éppen adott divat irányzattal haladni. A kereszténység persze mondhatjátok, hogy nem divat irányzat, de azt gondolom, hogy bizonyos értelemben az tud lenni. Olyankor, amikor egy olyan baráti körbe kerül be az ember, ahol mondjuk Krisztust vallják a többiek, és szeretnénk oda tartozni, mert értékes emberek vannak ott. Akár csak intellektuálisan értékes emberek, vagy mi intellektuálisan próbáljuk őket megtartani. Igenis azt hiszem, hogy előfordulhat. Még a mi életünkben is előfordulhat, hogy ez a életünk végéig tartó megtérés folyamatban azért már nem cseng annyira felszólításként ez a térj meg. Már nem érezzük át annyira ezt, hogy térj meg, mert elközelített a mennyeknek országa. És hadd térjek rá a mondat második felére, hogy mert elközelített a mennyeknek országa. Nem különös, hogy azt gondolnánk, hogy ott van János útkészítő. Hát ha én ott lettem volna, én azt mondtam volna, hogy ember, térjél meg, mert mindjárt itt van a Krisztus. Ember, térjél meg, mert várható, hogy a Messiás eljön közétek. És nem, János nem Krisztusról beszél. János Isten uralmáról beszél. És persze, mi már tudjuk visszatekintve, hogy az Isten útja az a Krisztus volt. Az Isten ajándéka a Krisztus volt. De mégis ő nem reményesíteni akarja őket valami nagyon gyors és nagyon látványos messiási felemelkedéssel, különösen nem azért, mert azért teljesen világos, hogy a zsidók valami egészen mást vártak messiásként, mint ami végül Krisztus jött és lett. És bizony, még János is megbicsaklott, amikor egy kicsit megingott abban, hogy vajon akkor Jézus a Messiás-e vagy sem, amikor a börtönben volt. De mindenféleképpen az üzenet az, hogy elközelített a mennyeknek országa. És miért mondom? Azért, mert valami olyasmi van benne, hogy eljött egy olyan történelmi pillanat, amikor lehetőség van belépni a mennyek országába. Lehetőség lesz belelátni az Isten terveibe. Lehetőség lesz részt venni valami sokkal nagyobban a világtörténelem menetében, mint sem bármikor. És hogy a hogyan mi lesz, hogyan lesz, ezt nem János dönti el. És Jánosnak nem feladata, hogy a hogyanokról beszéljen. Jánosnak a feladata az, hogy egyszerűen hirdesse azt, hogy akkor is, hogyha nem tudod, hogy hogyan lesz, akkor is most jött el az a pillanat, amikor bele lehet látni Istennek a tervébe, bele lehet lépni a menny országának az ismeretébe. Ez később válik fontossá, ott, ahol János evangéliumában olvasunk Nikodémusról. De akkor majd visszatérek rá. Azt gondolom, hogy mindannyiunkat állandóan a hogyanok foglalkoztatnak. És nem elégszünk meg mondjuk egy ilyen sommás dologgal, hogy Isten országa. Ahogy Nikodémust később a hogyanok foglalkoztatják. Aztán persze azt is mondhatnánk, hogy vajon a János követő időkben még érvényes mindaz, amit János tett? Érvényes az, hogy keresztelt János akkor a Jordánban. Hiszen János saját maga mondja el, hogy ő amit tesz, azt azért teszi, hogy Jézus nyilvánvalóvá legyen. És amikor megjelenik Jézus a Jordán partján, akkor rámutat, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, de azt is leszögezi, hogy nem tudtam, nem ismertem. Én nekem az üzenetem az volt, hogy hirdessem azt, hogy elközelgett a mennyeknek országa, és amíg a Szentlélek le nem szállt Jézusra galamb képébe, addig azt mondja, hogy én sem tudtam. De onnantól kezdve tudja. Megjelent Jézus, és azt mondhatnánk, hogy jó, akkor a jánosi küldetés véget ért, már valami újat kell hirdetni. De tudjátok, az a meglepő, hogy két evangélium is fölveti, illetve megemlékezik arról, hogy nem kezdenek el újat hirdetni. Jézus megjelenik Galileában, és a bevezető gondolata az, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Semmi különbség a szavakban. És elkezdenek keresztelni. Igaz, azt mondja a Biblia, hogy nem ő, hanem a tanítványok keresztelnek, de alapvetően megy tovább ez a gyakorlat. Egészen olyan erővel megy tovább ez a gyakorlat, hogy a másik evangélium megjegyzi, hogy bizony a János tanítványok féltékenyek kezdenek lenni, mint hogyha ez egy ilyen táborba tömörülést jelentene a megkeresztelés, már akkor is az én egyházam gondolat megjelenik így csirájába, mert azzal a panasszal mennek, hogy hát bizony a Jézusnak a köre az többet keresztel, mint amit mi keresztelünk. Hát mégis mi kezdtük. De nem erre szeretnék kitérni, mert ez inkább csak érdekes, hogy mennyire csirájában mindig minden benne van már a kezdetekben. De az arra igen, hogy Jézus saját maga is rendkívüli fontosságot tulajdonít ennek, hogy térjetek meg, hogy elközelített a mennyeknek az országa, és annak is, hogy valahol mégiscsak a keresztelésnek a gyakorlatát, vagy bemerítésnek a gyakorlatát ők is folytatják. És aztán persze az apostoli időkben még inkább folytatják. Amikor kimegy Jézus a Jordánhoz, akkor ott van egy ilyen meghökkentő jelenet, hogy János azt mondja neki, hogy tehát te jössz én hozzám. Hát nekem kéne te általad megkereszteltetnem, és Jézus azt mondja, hogy hagyjál, mert ez a normális, így kell betöltenünk tisztünk minden igazságát, mondja a régi Károli, de a gondolatban abban az van benne, hogy van valami olyan mennyei folyamat ábra, aminek ez része. Ő sem tudja kivonni magát. Számára is fontos az, hogy megkeresztelkedjen. Számára is valahol valamit csinál, és nem csupán egy álalázatoskodás a részéről a keresztség, hanem valamilyen szerepköre van ennek, amit ő tud, és úgy tűnik, hogy szeretné Jánossal is érzékeltetni, hogy azért ennek van szerepe az ember életében. És hát aztán ugye a pünkösdi beszédkor ez már egészen világos, amikor azt mondja Péter, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg. No, de ennyit erről az előzményről, amit Igazán azért szerettem volna mondani, mert valami olyasmit látunk, hogy van a megtérés, ebben a megtérésben az embernek a része az valahol az, hogy megfordul, fölismeri azt, hogy mi a teendője, és ebben a megfordulásban benne van az is, hogy annyira természetesen átérzi a bűneit, meg átérzi azt, hogy mennyire abnormálisan rossz életet él, sajnálja, és az Istenhez fordulva kéri az Istennek a bocsánatát, és aztán utána valamilyen módon lehetőség nyílik arra, hogy elkezdjen az Isten országával együtt járni. És a kettő között van a keresztség, kettő között van a bemerítés. Ugye, mikor kimennek a farizeusok és a szadduceusok, János nem kereszteli meg őket. Határozottan elzárkozik a keresztelésük, vagy bemerítésük ellen. Bocsássatok meg, én nekem még a régi terminológia van a szótáramba benne. Nem kereszteli meg őket, és az, amit mondtam, hogy ne gondoljátok. És azzal folytatja, hogy teremjetek megtéréshez illendő gyümölcsöt. Na hát ez egy óriási kérdés, ez a teremjetek megtéréshez illendő gyümölcsöt, mert ugye itt csúsztunk el mi szerintem nagyon hosszú időn keresztül, és talán a törvényeskedő egyházak zöme azt gondolom, hogy ezen a ponton csúszik el, mert azt gondolja, hogy ez valami olyan teljesítmény dolog, amit igaz, kár, hogy nem mondja meg a Biblia, hogy mit kéne pontosan csinálni, de hát mégiscsak ott van. De azért van valami, amit látunk. És különös, de éppen a gyülekezet, ahol fölnőttem, a minden kérdőjelek ellenére ebben elég tisztán fogalmazott. Azt mondta, hogy a megtérésnek a gyümölcse a bűnbánat. Nagyon egyszerűen. És akkor, amikor elkezdte valaki a megtérést, nem várta el tőle léleknek a gyümölcseit, ami majd a Galata levélben ott van, hanem azt mondták, hogy ez a nagyon természetes gyümölcs, hogy az ember fölismeri azt, hogy bűnös, bánja, és nem hivalkodva megy oda, mint ahogy úgy tűnik, hogy a farizeusok és a szadduceusok úgy mentek oda, hogy hát végül is megillet minket, ha nép megkeresztelkedik, mi meg a nép erőjárói vagyunk, akkor ez atyáink jogán is jár nekünk, és egyébként is hát nyilván a közkedveltséget az erősen megdobja, hogyha ha demagógok tudnak lenni. És nem keresztelte meg őket, és bizony ebben benne volt az is, hogy nem látják meg az Istennek az országát. És ez mit jelent a meglátni az Istennek országát? Innen válik számomra, vagy vált, és még mindmáig izgalmas a számomra. Mert aztán a János evangéliumának itt a második részének a vége és a harmadik rész, az nagyjából erről beszél. Csomó ember hisz Jézusban, ott az ünnepen. Ez nagyon egyszerű okai vannak. Hát ilyet még sose láttak. Jézus csodákat mivel, ez az első húsvét, és csodákat mivel az ünnepen, és elámul az egész sokaság, és bizony Jézusnak a közkedveltsége, vagy egyáltalán az ismertsége, mert addig teljes ismeretlenségben van, vagy legalábbis mi nem tudunk másról, Jézus hirtelen felszárnyal, valóban üstökös, ahogy fölível az ő pályafutása. És hát nem lehet letagadni a csodákat, és az ember olyan, hogyha csodát lát, akkor hisz. Hát még ma is igaz, nem szeretnék mozgalmakat említeni, de alapvetően azért mindannyian tudjuk, hogyha ha valaki csodát lát, akkor az hajlamosabb hinni, mint sem, hogyha csupán azt mondják neki, hogy térj meg. És mégis azt mondja a Biblia, itt a második résznek az utolsó gondolatai, hogy Jézus nem bízta rájuk magát. Nem osztotta meg velük azt, aki ő a valójában volt. Nem tárta ki a lényét számukra. Nem ölelte át őket, mint haverokat, hogy most már de jó, hogy hisztek bennem, akkor innentől elmondok nektek mindent, amit tudnotok kell. Nem akarta intellektuálisan ezeket a éppen elinduló embereket elhalmozni bármilyen fajta magas teológiával. Jézus tudta, hogy mi van az ember szívében, és ezért tartózkodott minden egyébtől. Isten országa. És akkor jön Nikodémus, ez a farizeus, aki a Sanhedrinnek a tagja, vezető ember. Valaki, aki, hát ha éles szemmel nézik az eseményeket a vezetők, akkor látják, hogy itt valami mozgalom van kibontakozóban. Jézus mozgalom van kibontakozóban. És hát egy római elnyomás alatt élő nemzetnek ez egyaránt jelentett jót, és egyaránt jelentett nagyon rosszat. Jelentheti azt, hogy egy olyan lázadás bontakozik ki, amit aztán már a fő tanács nem tud irányítása alatt tartani, vagy olyan mozgalom bontakozik ki, amit nem tud irányítása alatt tartani, és aztán elszabadulnak az indulatok, és jönnek a rómaiak, és ugye elpusztítanak bennünket. Jézus perében ez az egyik döntő indok, hogy igen, a Jézus jelenség irányíthatatlanná vált. És van egy ember, aki viszont úgy gondolja, hogy hát meg kéne ezt vizsgálni. El kéne menni Jézushoz, és meg kellene tudakolni tőle azt, hogy mire számíthatunk. Hogy vajon be tud simulni ez, ami számunkra ez egy ilyen nagyon rossz szó, mert mindig az volt a bajunk, hogy nem tudtunk besímulni a rendszerbe. És aki átérezte azt, hogy nem tud besímulni egy rendszerbe, az tudja, hogy ez egy borzalom. Ez akár, hogy próbálsz, nem tudsz besimulni, és végén te vagy a hunyó. Szóval nyilván ez egy komoly kérdés egy rendszer számára, hogy be tudsz-e simulni a rendszerbe, tudod-e támogatni a rendszer céljait, vagy szembe mész vele. És nyilván az is nagyon jót tett volna Jézus sajtójának, hogyha ez egy nyílt megsüvegelés, és nem ezt teszi Nikodémus, hanem éjszaka megy Jézushoz, hogy még csak ez sem legyen, hogy egy ilyen teljesen ismeretlen, no-name emberrel leül a főtanács egyik vezetője beszélgetni. És megtörténik a fölütés, ami nem sokkal több, mint sem, ahol állhatott az egész nép, amikor elmondja, hogy tudjuk, hogy az Istentől jöttél, mert senki nem teheti ezeket a jeleket, hanem csak ha az Isten van vele. Ez a senki nem cselekedheti ezeket a jeleket, tulajdonképpen kvázi a hitnek az a foka, amit az összes többi átélhetett, hogy hát csak az Istentől jött. Hisszük, hogy az Istentől jött, mert nem teheti senki ezeket a jeleket, ha nincs az Isten vele. És ami igaz volt a népre, hogy nem osztja meg Jézus önmagát a néppel, mert jól tudja, hogy mi lakozik az emberben, úgy tűnik, hogy ugyanígy igaz a Nikodémus párbeszéddel is. Elhangzik a kérdés, ami nem igazán kérdés, három ponttal kipontozhatjuk, és Nikodémus várhatja a választ, hogy Jézus vajon ezt a labdát hogyan passzolja le, és hogy ebből a Jézusi válaszból meg tud-e valamit, amit aztán lehet megint moderálni, hogy vajon hogyan tovább. És Jézus ránéz, és akkor azt mondja neki, ami folytatása a Máté gondolatainak, hogy szükség néktek újjászületnetek. És valami olyasmi van benne, különösen későbbi mondatoknak az ilyen típusú ismétlése, ami azt mondja, hogy Nikodémus, gondold végig, te nem kezdhetsz oly módon párbeszédet velem, hogy azt gondolod, hogy majd ebből a párbeszédből le lehet szűrni következtetéseket. És aztán ezeknek a következtetéseknek a hátterével tudsz irányítani népet, vagy tudod irányítani az én sorsomat. Hogy egyáltalán te abban a pozícióban lennél, hogy befolyásod lenne a népet történelmére azáltal, hogy velem beszélgetsz. Nikodémus, ez a dolog, ez a párbeszéd ott kezdődik, amikor újjászületsz. Az Istennel való párbeszéd ott kezdődik, amikor valaki újjászületik. Én szerintem az egyik legnagyobb titok az újjászületésben ez. Mi azt hiszem, hogy időnként hadakozunk a hogyanokról, meg a miértekről, meg az időkről. Egy csomó mindenről hadakozunk, de az igazi csoda az mégiscsak az, hogy Isten azt mondta, hogy elközelített a mennyeknek az országa. Isten azt mondja, hogy lehet velem párbeszédet kezdeni, de ennek a párbeszédnek a feltételeit nem te határozod meg. Ahogyan nem a farizeusok és a szadduceusok határozták meg azt, hogy őket bemeríti-e Keresztelő János vagy sem, ugyanúgy az Istennel való párbeszédet sem határozhatjuk mi meg egyszerűen azáltal, hogy megpróbálunk jó érvekkel a hátunk mögött valahol ráfűződni egy-egy mozgalomra. És aztán Nikodémus ezen a ponton nem is tud mit kezdeni a válasszal, nem tudja folytatni, egyszerűen nem ért, hogy mit jelent az, hogy újjászületni. Tehát az első mondatban már kiderül, hogy fogalma sincs, tényleg nem tud párbeszédet folytatni, és megfölteszi ezt a már-már bugyuta kérdést, hogy hogyan születhetik az ember, ha vén. És miután fölteszi ezt a kérdést, és elmegy a hogyanok irányába, mi is mindig elmegyünk a hogyanok irányába, ahelyett, hogy egyszerűen örülnénk az mennyek országának, akkor Jézus mond egy hogyant. És azt hiszem, hogy ez a hogyan az, ami megint olyan megosztóvá vált, amikor azt mondja, hogy aki újonnan nem születik víztől és Szentlélektől, az nem láthatja az Istennek az országát. Megint küzdünk a felszínes olvasattal. Nem tudom, ti küzdöttök-e, de az emberiség küzd 2000 éve a felszínes olvasattal, mert nagyjából az lett megint az egyik véglet, hogy amennyiben valaki meg nem keresztelkedett, az nem fog üdvözülni. Aztán lehet olyan irányzatokat is hallani, és természetesen, hogy az egésznek van valami szellemi üzenete, amiben végül is a víz az ige, mert valóban az ige nagyon gyakran jelképe a víznek a Szentírásban, és lehet Péterre hivatkozni, amikor azt olvassuk, hogy újjászült bennünket az ő igéje által, a víznek feredője által, régi Károlyi, ami az ige. Szóval lehetnek különböző megközelítések, és nem akarnék állást foglalni, mert megint akkor abba a hibába eshetnék én saját magam is, hogy azt az érzetet kelteném, hogy tudom. Holott annyit érzékelek, amit itt ebből a folyamatból érzékelni lehet. Hogy Jézus visszautal Jánosra, és visszautal valamilyen módon arra, hogy az Isten országának a második része, hogy belépj az Isten országába, hogy meglásd az Istennek az országát, az a megtérés követő valamilyen fajta bemerítéssel veszi igazán a kiteljesedését. Hangsúlyozom a kiteljesedését, de nem akarok ebben sem teljesen állást foglalni, mert számtalan olyan esetet ismerek, amikor még nagyon messze vannak igazán nagyon kedves testvérek a bemerítéstől, a konkrét bemerítéstől, de nagyon jól lehet látni az Istennel való kapcsolatát. De mégis érdemes akkor erről beszélgetni esetleg valamikor, hogy lehet ebben valamit megérteni, valamit többet megérteni ebből. Úgy tűnik, látjátok, hogy én kerülöm a konfliktust, úgyhogy igazából parabolákat mondok egy idő után, amit én is utálok, de hát bizony, ez egy ilyen dolog. Egyet tudok, hogy amikor tovább értetlenkedik Nikodémus, akkor Jézus egy ilyen nagyon különös mondatot mond, azt mondja, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Persze, hogy nem tudja. Már mondhatnám azt, hogy van benne némi műfelháborodás, de ami igazán tanúságos belőlünk, az a típusú nagyon jó szemrehányás, amelyik aztán a következő mondatban világlik ki, amikor azt mondja, hogy amit tudunk, arról beszélünk. És amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Miről beszélsz? Tudsz valamit az Isten országáról, és közben nem tudsz, és mégis tanítod? Nem láttál meg belőle semmit, és mégis bizonyságot teszel, mint Izraelnek a vezetője? És ugye akkor nyilván nem véletlen, hogy pont János, és akkor jönnek a kedvenc igék, így tódulnak az agyamba, hogy hát a dolgok normális menete, Nikodémus, az az, hogy ami kezdettől fogva volt, amit láttunk, amit hallottunk, amit tapasztaltunk, amit kezeinkkel érintettünk, arról teszünk bizonyságot. Ez a dolgok normális menete, ez a keresztény út, ez az Isten országának az útja. Hogyha nem az Isten országának az útját járod, akkor amiről bizonyságot teszel, meg amit tanítasz, az nem több, mint az öt érzékszerved és az analitikus agyad kombinációja. Ami lehet, hogy teológiailag akár rendezett is. Tanultál egy csomó mindent, látsz egy csomó mindent, de ebben még mindig csak az érzékszerveid, a testi érzékszerveid vesznek részt. Rendszerbe állítod ezeket az érzékeléseket, és a tanult folyamat minél kifinomultabb, és minél több őstől hagyományozódik át, talán annál inkább oda vezethet, hogy azt gondolják rólad, hogy te valami nagy ember vagy. De azért a dolgok rendje az az, hogy tanultál az Istentől. Ha nem, akkor nem léptél be a mennyeknek az országába. Arról beszélsz, amit a mennyországban láttál. Ha nem, akkor nem léptél be az Isten országába. Ha nem arról teszel bizonyságot, akkor bizony nem az Isten országában élsz, hanem a saját rendszeredben, valamelyik rendszerben, ami közül az egyik talán éppen a te rendszered. És van benne némi, hát, hogy mondjam, él ebben a mondatban Jézustól. És azt gondolom, hogy valahol ez a lényeg, amikor utána tényleg elmondja azt, hogy amit én sokszor idézek, ez a 8. vers, hogy a szél fúj, annak zúgását hallod, nem tudod honnan jön, és nem tudod, hogy hová megy, így van mindenki, aki a lélektől születik. És ez tipikusan ellentéte az öt érzékszerv plusz intellektus kombinációjának. Ez arról beszél, hogy van egy olyan érzékszerved, ami nem a világból szerzi az információkat, és nem az dolgozza föl, és nem az alapján dönt. És ez az érzékszerv a szív. Az az érzékszerv, ami összeköttetésben áll a láthatatlan világgal, amelyik az Istentől szerzi azokat a impulzusokat, ami alapján döntést hoz. És ez a döntéshozatal utána kiárad a intellektuson keresztül az egész testre, és a test pedig már csak végrehajtója az isteni akaratnak. Hát, valahol ez. És hogyha már látjuk egy kicsit a különbséget, hogy mit jelent az Isten országa, hogy nem csak elközelget, hanem lehetőség nyílt arra, hogy belépjünk, és utána használjon minket az Isten, akkor valószínű, hogy legalább nem fogunk kevesebbel megelégedni. Lehet, hogy nem fog sikerülni azonnal, de nem fogunk kevesebbel megelégedni. Úgyhogy lehet folytatni a gondolkodást. Nekem van egy néhányotokkal már megosztott gondolatom arról, hogy ennek az egésznek valahol az igazi jelentősége az az, hogy mint hogyha volna valami olyan ajtó megnyitás ebben a bemerítésben, ami aztán lehetőséget biztosít, hogy ezzel az érzékszervvel lényegesen élesebben érzékeljük a láthatatlan világot, de hát erről lehet, hogy érdemes majd beszélni. Én továbbra is hiszek abban, hogy a mennyei seregek, az angyalok, amikor mindezt látják, és látják ezt a tulajdonképpen számunkra jelképesnek tűnő cselekedetet, akkor a saját nyelvükön akkor értik meg azt, hogy beléptünk az Istennek az országába, és onnantól kezdve mindaz a jó, amit az Isten ránk áraszt, és mindaz a kijelentést, amit a szívünkbe ad Isten, az egyik dolog, ami következménye annak, hogy láthatóan ő mellette tettünk bizonyságot. No, hát gondolom, hogy izgalmas téma, és remélem, hogy esetleg még lesznek kérdések, vagy gondolatok, vagy megbeszélni valók a meleg ellenére is. Hát, amen.